2025. március végéig az egész évre tervezett bruttó lakossági állampapír értékesítés 37%-a teljesült, tehát nem csökkent a lakossági befektetők bizalma az állampapírok iránt, mondta az Inforádiónak az Államadósság Kezelő Központ általános vezérigazgató helyettese. Jól látszik azonban az, hogy a lakossági befektetők körében portfólió átrendeződés történt. Kolozsi Pál Pétert kérdeztem.
Az első negyedéves adatok alapján azt lehet mondani, hogy az állampapír piac iránti bizalom, főleg a lakossági bizalom, amit a érdeklődés középpontjába áll, az egyértelműen fönnáll is erősödött. Mi azt látjuk, hogy a lakossági állampapírok, amikről sokat lehetett az utóbbi időben, sokat foglalkozott a média is, az egyértelműen egy erős szegmense maradt az államadóság finanszírozásának. Az első három hónapban, csak hogy számokat is mondjak, 2000 milliárd forintnyi lakossági állampapírt vásároltak a befektetők. Ez a mi teljes éves tervünknek a 37%-át teszi ki, ez egy kivételten magas érték. Nem csak bruttó értelemben vásároltak, hanem nettó értelemben is nőtt a lakosság kezében levő állampapíroknak az állománya. Tehát decemberhez képest nőtt az állomány, vagyis a kamatok egy részét is, hogy a lakossági állampapírokba és állampapírokba forgatták vissza a lakossági befektetők.
Tehát ezek szerint a lakosság számára továbbra is vonzó az állampapír, mint megtakarítási forma.
Igen, egyértelműen ezt mutatják a számok. Minden statisztikánk ezt támasztja alá, hogy az egyik legkeresettebb értékpapír típus, mint most is Magyarországon a lakossági állampapír, a befektetőink azok stabilak, és az állományok is egyértelműen.
Az első negyed évben melyek voltak a legnépszerűbb lakossági termékek?
Az Államadósság Kezelő Központnak egy olyan termékpalettája van, ami nagyon sokféle élethelyzetre biztosít befektetési lehetőséget. Kettő olyan papírunk van, ami kiemelkedik az értékesítésben az első negyedéves adatok alapján. Az egyiket úgy hívják, hogy fix magyar állampapír, vagy fix MÁP, ahogy mi szoktuk nevezni. Ez gyakorlatilag a teljes értékesítésnek a felét adta ebben az első három hónapban, tehát kb. 1000 milliárd forint értékben vásároltak ilyen papírt a magyar befektetők. A másik egy nem fix kamatozású, hanem éppen változó kamatozású termékünk, ami a bónusz magyar állampapír, ami szintén nagyon szignifikáns részt tudott kihasítani magának ebben a megtakarítási versenyben. Ez volt az a két papír, ami a húzó terméke volt az első három hónapnak. Ugye ez viszonylag közismert, hogy a infláció követő prémium magyar állampapíroknak a kamatozási kondíciói azok változtak. Tehát nagyjából azt lehetett röviden összefoglalva látni az első három hónapban, hogy ezek a infláció követő állampapírokból volt egy átrendeződés ebbe a fix MÁP-ba, illetve ebbe a BMÁP típusú állampapírba, ami összességében azt eredményezi, hogy ez a két állampapír adja most már a teljes lakossági állampapír állománynak majdnem a harmadát.
Milyen kamatozással érhetőek el ezek az állampapírok, tehát a fix magyar állampapírnak most milyen a kamatkondíciója, mit kínál, illetve a bónusz magyar állampapír?
Ugye a fix MÁP-nak a kamata az 6,5%, három évre fixen ezt fizetjük a befektetőinknek. Ugye ez az a termék, ami ennek a hirdetésével mostanáság lehet találkozni is a köztereken, vagy akár az online térben. Tehát ez a húzó terméke most a Államadósság Kezelő Központnak 6,5%-ot fizető fix magyar állampapír. Ugye a másik papírunk a bónusz magyar állampapír, az egy változó kamatozású termék, azaz azt jelenti, hogy három havonta mindig annak megfelelően változik a kamata, hogy a piaci kamatok hogyan alakulnak. A piaci kamatok fölött pedig egy ilyen kamat prémiumot fizet az Államadósság Kezelő ezen állampapírok után 1% kamat prémiumot állapítottunk meg. Ez azt jelenti, hogy ha valaki most ilyen papírt vesz, a kezdő kamat értéke az 7,32%, ami egy kimagasló érték a mai befektetési lehetőségekkel összevetve.
Kolozsi Pál Pétert, az Államadósság Kezelő Központ általános vezérigazgató helyettesét hallották. 2025 első negyedévében bizakodóbbak voltak a hazai vállalkozások, vagyis a 2024-es évvégi mélyponthoz képest optimistábban látták helyzetüket, mondta a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége főtitkára azt követően, hogy a VOSZ bemutatta a legfrissebb hangulatindexét. A cégek várakozása leginkább a beruházások területén javult, de a vállalkozások továbbra is tartanak a magas inflációtól és annak várható negatív hatásaitól. Pernusz Lászlóval beszélgettem.
Ahogy számítottunk is rá, egy enyhe, nagyon enyhe bizakodást tudunk tapasztalni, tehát a múlt év negyedik negyedévében egy mélypontot ért el az index, és most ahhoz képest egy azért szignifikáns növekedésben vagyunk, hogy ezt számokra is lefordítsam, 47%-ot ért el az index, tehát a negatív tartományba került, ugye 50% alá, és most 47-ről 51%-ra nőtt a VOSZ barométer, ugye ez a VOSZ tagok körében, a VOSZ tagvállalkozások körében egy negyedéves reprezentatív felmérést jelent. Ezen belül a beruházások alindex nőtt talán a legjobban, az is egy mélypont volt 24%-on, ez 36%-ra nőtt. Kismértékben javult az üzleti hangulat 54-ről 57%-ra, és szinten maradt a pénzügyi helyzete a vállalkozásoknak. Túl vagyunk a 2024-en, ezen a vánszorgó növekedésen, ez a fél százalékpont, ez egy nagyon-nagyon lassú növekedés volt, a hazai KKV-k tekintetében talán még nehezebb, és most mindenki vár egy kicsit megélénkülő növekedési lehetőséget, ez is benne van valószínűleg ebben a bizakodásban, de beindultak olyan programok is, mint mondjuk a Demjár Sándor program, amely minden területén segíti a vállalkozásokat, tehát akár a tőkehelyzetét, a finanszírozáshoz, vagy hát hitelhez jutását, akár adminisztrációban is segít, a digitális világ felé az első lépést is meg tudják tenni. Tehát nyilván ez is benne van abban, hogy ebben az új évben egy kicsit bizakodóbbak a vállalkozások.
Mi az, amitől tartanak még mindig a vállalkozások?
Az ország gazdaságával kapcsolatban még mindig első helyen áll az infláció. Ami meglepő lehet, hiszen az infláció azért, bár most az utóbbi egy-két hónapban ugye eléggé veszedelmesen kezd felgyorsulni, ezért nagyon hathatós intézkedések is voltak. De mégis az a vágtató infláció, ami 2023-at jellemezte, ugye ez a kétszámjegyű infláció, ez visszaszorult. És mégis még mindig az első helyen az ország gazdasági problémáiban az infláció szerepel, de egyébként azért további problémák is vannak. Az infláció mellett a magas adót említik, adót és járulékterheket, a munkaerőnek a terheit, azt még mindig magasnak érzékelik. Van egy erőltetett bérfelzárkóztatás, ugye a minimálbér, garantált bérminimum azért erősebben nő, mint azt a termelékenység indokolná, és még egyet, ha megengedi, említek, a kiszámíthatatlanságot, az áthatja az egész gazdaságot, tervezhetetlenné teszi a termelést és a szolgáltatások nyújtását is, és hát olyan magas kockázati felárakat kell beépíteni a termelésbe, amit sokszor ezek a piacok, a fogyasztók már nem bírnak el.
Pernusz Lászlót, a VOSZ főtitkárát hallották. Évente akár 100 nagyobb méretű műhold gyártására is képes lesz a Forage csoport Remtech űrtechnológiai központja. A Martonvásári létesítményben a gyártást a tervek szerint 2026-ban kezdik, mondta az Inforádiónak a Rembrandt ZRT technológiai igazgatója. Zábori Balást kérdeztem.
Tavaly történt meg az alapkőletétel, és most jutottunk el odáig, hogy az épület struktúrája, vagyis tulajdonképpen az épület legmagasabb pontja már áll. Innentől pedig következik a következő nagy lépés, az pedig a technológiai egységeknek a beépítése, tesztberendezések és az épület fokozatos felkészítése a teljes körű operációra.
Mikor tud megvalósulni ez a beruházás?
Várhatóan 2026 év végével fog elkezdeni üzemelni a csarnok. Feltételezéseink szerint szükség lesz egy kb. Negyed-fél éves időszakra arra, hogy az üzemeltetést azt teljes kapacitásra tudjuk felvinni, hiszen egy ilyen épület azért ez egy összetett technológiai központ, itt nagyon hosszú folyamatok kellenek arra vonatkozólag, hogy kidolgozzuk a gyártási folyamatokat, validáljuk a gyártási folyamatokat, bizonyos minősítéseket meg kell szereznünk, ami ahhoz kell, hogy a gyártási tevékenységet elvégezhessük, hiszen az űripar az egyik legszigorúbban szabályozott minőségügyi kritériumok szempontjából az egyik legszigorúbban szabályozott iparág. Nem véletlenül, hiszen az űripar az egyik legnehezebb területe is a innovációnak és a K+F fejlesztéseknek, ennek megfelelően nekünk is erre fel kell készülni.
Milyen fejlesztéseket fognak majd ebben a központban megvalósítani?
A Remtech központ az elsődlegesen, mi úgy tekintünk rá, mint egy kompetencia központra, ez nem csupán egy épület, ahol gyártunk, hanem egy olyan technológiai központ, ahol kisműholdas technológiákat, és a kisműhold alatt érteni kell nagyjából a 400 kilóig terjedő műhold tartományt. Ezen műhold technológiákat kifejlesztjük, ezeket a műhold technológiákat megtervezzük, majd utána meg is tudjuk építeni, és a megrendelőink számára átadni.
Kik lehetnek majd az elsődleges megrendelők?
Egy ilyen technológiai központ esetében a megrendelőknek a skálája az igen széles. Egy nagyon fontos megrendelő, ami számunkra az maga az Európai Ügynökség reményeink szerint, hiszen Magyarország tagja az Európai Ügynökségnek, aki egy meghatározó szereplője az európai űrpiacnak. Szintén nagyon fontos megrendelő számunkra a piaci résztvevők, hiszen ahogy halljuk, rengeteg műhold konstelláció kerül folyamatosan pályára magáncégek által. Egyre több és több műhold konstellációt jelentenek be, akár 10 000-es számmal is. Ezeknek két nagy gátja van jelen pillanatban, egyrészt a gyártási kapacitások, másrészt a felbocsátási kapacitások, mind a két szektor gyors növekedés előtt áll. Mi ezen szektorok egyikébe a gyártási kapacitáshoz szeretnénk jelentős mértékben hozzájárulni, illetve harmadrészt érdemes megemlíteni a kormányzati megrendelőket, hiszen azért ezen műholdas technológiák jelentős részben kettős felhasználásúak, és sok esetben ilyen kettős felhasználású technológiát védelmi célokra a kormányzatok is rendelnek.
Hogyha gyártási kapacitásról beszélünk, akkor ez mit jelent, tehát évente hány műhold fog elkészülni majd a központban?
Ez egy kicsit függ attól, hogy pontosan mekkora műholdról beszélünk. A maximális mérettartomány, amire képesek leszünk, ez a 400 kiló körüli, ebből számításaink szerint évente 50-100 műholdat leszünk képesek maximum kapacitáson legyártani. Ennél kisebb mérettartományú műholdból, tehát akár 50-150 kilós műholdakból ez akár több is lehet.
Milyen célokat szolgálhatnak ezek a műholdak? Nyilván ez függ majd attól, hogy a megrendelő milyen igényen lép fel.
Igen, nagyon széles skálán mozog a műholdak felhasználásának a célja. Ugye rendkívüli növekedés előtt áll és zajlik a világűrbeli szolgáltatások tekintetében, de a legfontosabb szolgáltatások, amire kis műholdakat szoktak vásárolni, ez egyrészt a föld megfigyelés, aminek ugye tisztán kettős felhasználású céljai vannak. Nagyon sok célja van ugye az agrárszektorban például, de ugyanúgy nyilvánvalóan egyértelmű, hogy milyen katonai felhasználású céljai lehetnek. Hasonlóan nagyon fontosak a kommunikációs műholdak, és egyre fontosabb a kis kommunikációs műholdak, amelyek képesek akár műsorszórás internetet biztosítani, és szintén nagyon fontosak az olyan egyéb műholdas technológiák, amik technológiákat akarnak demonstrálni, új kísérleteket akarnak kipróbálni, vagy csak egyszerűen tudományos célzattal egy űrügynökség valamilyen szempontból egy küldetést akar végrehajtani.
Ugye most a Bokréta ünnepség zajlott le, mennyi a beruházás teljes költsége?
A beruházás teljes költsége nagyságrendileg ez a 10 milliárd forint körül mozog. Ugye nyilvánvalóan egy ilyen technológiai beruházásnak azért a költségeit egészen pontosan megmondani, majd az utolsó pillanatban fogjuk tudni mi is, hiszen azért hosszú időtávról beszélünk, közben változnak az árak, illetve hát, ahogy mondtam, nagyon komoly költsége lesz annak is, hogy egy ilyen épületet föl tudjuk készíteni az üzemeltetésre, és ennek a költség vonzata majd számunkra, és akkor lesz tiszta, amikor mi is ott vagyunk, és a különböző szertifikéteket, illetve minősítéseket elkezdjük megszerezni.
Szábori Balást, Aremred ZRT technológiai igazgatóját hallották. Több mint 6%-kal növelte éves árbevételét 2024-ben a Waberer csoport. A vállalat célja, hogy a régió egyik legmeghatározóbb komplex logisztikai szolgáltatójaként működjön. Tavaly jelentős lépéseket tettek ezen kiemelt stratégiai célok megvalósításáért, mondta a Waberer csoport elnök vezérigazgatója. Barna Zsolttal beszélgettem.
Azt gondolom, hogy a tavalyi év is egy nagyon sikeres évnek mondható. Árbevételünk 7%-kal növekedett 757 millió euróra, EBITDA-unk pedig 5%-os növekedéssel 45 millió euróra növeltük, ami rekordot jelent a Waberer csoport életében.
Mi az, ami támogatta a növekedést?
Azt gondolom, hogy a Waberer csoport diverzifikált működése a leginkább, ami támogatja a növekedésünket, ami azt jelenti, hogy minden üzletágunk hozzájárult ehhez a fantasztikus eredményhez, mind a logisztikai szegmensünk, mind pedig a biztosítási szegmensünk jelentős növekedést tudott felmutatni.
Van-e olyan szegmens, amelyik talán nagyobb, jobb teljesítménnyel zárta a 2024-es évet, mint ahogy azt várták?
Igen, a számainkból is látható, hogy a logisztikai üzletágunk, a kontraktlogisztikai szegmens jelentősebb eredményt ért el, és a biztosítási szegmensünk is pedig jelentős eredmény többlettel tudott hozzájárulni ez az eredmény tömeghez.
Mennyiben sikerült azokat a célokat teljesíteni, amelyet korábban megfogalmaztak a kiemelt stratégiai célok között?
Azért is gondolom sikeresnek a tavalyi évet, mert a rövid távú céljaink mellett a középtávú stratégiai céljainkban is jelentős fejlődés sikerült elérni. Mind a ingatlan fejlesztések területén, mind pedig a akvizíciók terén kimagasló évet zártunk. A szerbiai MDA akvizíció, vasúttársaságok megvétele, a PSP és a Gyesev Cargo akvizíciója, mind a közúti személyszállítási piacra történő belépés a logisztikai szegmensünket jelentős mértékben diverzifikálta, illetve a postabiztosítók megvásárlásával elkezdődött a biztosítási szegmensünk üzleti diverzifikációja is.
Mire számítanak a 2025-ös évben, és megjelenik-e a csoport életében, megjelennek-e azok a kihívások, amely számos vállalat számára kihívás?
Először is el kell mondanom, hogy ebben az évben át fogja lépni a Vábrez csoport az 1 milliárd eurós árbevételt. Ez mindegyik üzletág különböző mértékben járul hozzá. Azt gondoljuk, hogy lesznek olyan szegmenseink, amelyek az első fél évben jelentős nyomás alatt lesznek. Ezek döntően az ipari termeléshez kapcsolódó logisztikai szegmensek lesznek, de maga a vállalatcsoport diverzifikációja ki fogja tudni egyensúlyozni a ez évi eredmény célunkat.
Szóba került-e az, hogy a postabiztosító tőzsdére lép belátható időn belül?
A cégcsoport vizsgálja a biztosító társaságaink tőzsdére viteli lehetőségét. Az a tervünk, hogy az elkövetkezendő 2-3 évben a biztosító társaságok összevonásából eredő szinergiát maximalizálni tudjuk, és ezt az értéktöbletet a tőzsdére vitellel a jelenlegi befektetőnk számára meg tudjuk mutatni.
Barna Zsoltot, a Vábrez csoport elnök vezérigazgatóját hallották. Csak nem 5%-os forgalomnövekedést ért el 2024-ben a Spár Magyarország, hangzott el a kiskereskedelmi lánc szokásos éves sajtótájékoztatóján. 2024-et a kiskereskedelmi szektorban továbbra is nehézségek jellemezték, így a Spár Magyarország különösen büszke arra, hogy több tekintetben is sikeres évet zártak tavaly. Az árbevételük például csak nem 5%-kal nőtt, mondta a Spár Magyarország elnök ügyvezető igazgatója.
1111 milliárd forintos bruttó forgalmat bonyolítottak a Spár márkával jelzett üzletek Magyarországon, ami egy rekord, aminek nagyon örülünk. Ez értékben körülbelül 5%-os növekedést jelent az előző évhez képest.
Heisler Gabriella hozzátette, a saját márkás termékek az árbevételt csak nem egyharmadát tették ki. A vásárlók azonban tavaly már többet költöttek a magasabb árkategóriájú termékekre is.
Főleg az év második felében újra a brand termékek, a kicsit magasabb árpontú termékek voltak érdekesek a fogyasztók számára, ugyanakkor hozzátéve, hogy ehhez nagyon erős akciós aktivitás kellett.
A Spár Magyarország elnök ügyvezető igazgatója elmondta, az ár és top hatályba lépését követően eleget téve a kormány kérésének azoknál a termékeknél sem emeltek árat, amelyek nem tartoznak az intézkedés hatálya alá. Közölte, a beszállítókkal tárgyaltak annak érdekében, hogy ne csak a kiskereskedelem vigye el az ár és top kedvezőtlen hatásait.
Ez nagyságrendileg 1,5 milliárd forint kiesést jelent számunkra havonta. Én azt gondolom, hogy amennyiben ez az intézkedés valójában május 31-éig tart, akkor ezzel mi tudunk számolni és együtt élni, amennyiben viszont ez hosszabb ideig fennáll, akkor bizonyos ellenintézkedéseket kell hoznunk házon belül annak érdekében, hogy erre legalább részben fedezetet találjunk.
Ilyen ellenintézkedés lehet az, hogy leállítanak bizonyos fejlesztéseket, vagy a fluktuációt követően nem töltik fel a dolgozói létszámot. Tavaly egyébként több fejlesztést is megvalósítottak, bővítették a franchise hálózatukat, 2 új szupermarket áruházat nyitottak, 9 Interspar hipermarketet pedig modernizáltak. Márciusban is emelkedett a lakások ára országos szinten és Budapesten is. A drágulás azonban az előző hónaphoz képest fékeződött, főleg a fővárosban, mondta az ingatlan.com vezető elemzője. Balogh Lászlót kérdeztem.
Márciusban fékeződött a lakásdrágulás üteme, és átrendeződik a lakáspiac is. Ennek leginkább az az oka, hogy ha az országos áremelkedési tempót nézzük, akkor ez 10,6%-os áremelkedést mutat, ami nagyjából megegyezik a februári éves drágulási ütemmel, és a fővárosban is 17-18%-ra nőtt februárhoz képest az éves drágulás üteme. Ami viszont mindenképp érdekes, hogy a havi szintű áremelkedés tempója a februári 2,4 országos szintről 1,7%-ra csökkent, tehát mérséklődött az áremelkedés tempója, Budapesten pedig lefeleződött, mert februárban még a drágulás havi üteme 4,5% volt, márciusra viszont 2,1%-ra szelidült. Ez leginkább arra annak köszönhető, hogy kezd alább hagyni a befektetők lendülete a fővárosi ingatlanpiacon, és utóbbiak erejét jól mutatja, hogy a befektetők körében népszerű társasházi lakások átlagos négyzetméter ára közel 30%-kal emelkedett az elmúlt egy évben, 1 millió 60 ezer forintról 1 millió 390 ezer forintra. Ehhez képest pedig A saját célú vásárlásoknál amúgy fókuszban lévő kettes házak átlagos négyzetméter ára csak 11%-kal emelkedett, 833 ezerről 925 ezerre.
Ezek a tendenciák tartósan így maradnak, tehát valószínű, hogy megáll a drágulás a piacon, vagy pedig azért ez egy átmeneti jelenség most?
A lakáspiac meglehetősen lomha, tehát hogyha lendületbe jön, akkor nagyon nehezen veszít a lendületéből, és ezt látjuk a márciusi számokból is. Ebből arra lehet következtetni, hogy a befektetői kereslet által generált árnövekedés az év első felében, ha más tényező nem fog szerepet játszani ebben, akkor lecsenghet. És onnantól kezdve pedig nem is annyira a budapesti és a fővárosi lakáspiac fogja a magyarországi ingatlanpiac húzó erejét jelenteni, hanem ez a lendület átterjedhet inkább a vidéki lokációkra, az egyéb régiókra. Érdemes azt is elmondani ezzel összefüggésben, hogy azért Észak-Alföldön 14%-nál nagyobb volt a drágulás tempója, ami ugye Debrecennek köszönhető elsősorban, de Dél-Dunántúlon is közel 12%-os volt az éves drágulás üteme, ami kiemelendő, hogy kakukktojásként a Szegedet is magában foglaló délalföldi régió volt az egyetlen, ahol februárról márciusra nem nőttek az árak, sőt 0,2%-kal ugyan csökkentek, de ez inkább stagnálásnak felel meg. Erre egyébként már számítottunk, mert az ingatlan.com keresleti kínálati összesítőjéből kiderült, hogy a kereslet az előző évhez képest stagnált, tehát nem változott se pozitív, se negatív irányba, aminek részben az az oka, hogy a szegedi lakásárak mondhatni, hogy elszaladtak, hiszen 750 ezer forintról 900 ezer forint körüli szintre drágultak, és ez már egy olyan szintet képvisel, ahonnan kezdve a levőknek ismét erőt kell gyűjteni ahhoz, hogy további áremelkedésre kerülhessen sor.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották.